A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Az Európai Uniós foglalkoztatási ráta 2025-ben 76% fölé emelkedett, azonban Románia hátul kullog a tagállamok között, derül ki az Eurostat adataiból, melyek szerint tavaly az Európai Unió munkaképes korú lakosságának 76%-a volt foglalkoztatott. Ez a legmagasabb arány 2009 a statisztikai adatgyűjtés kezdete óta. Ami Romániát illeti, az Országos Statisztikai Intézet korábban közzétett adatai azt mutatják, a munkaképes korú lakosság foglalkoztatási rátája 2025 utolsó negyedévében 62,6%-ra csökkent, ami 0,8% pontos visszaesést jelent az előző időszakhoz képest. Mi jellemzi a hazai munkaerőpiacot és mi várható a jövőben, erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Szatmári Zsolt, személyzeti szakértő, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Egy statisztikát idéztem a bevezetőben, azt írja, hogy Romániában Románia végén kullog a foglalkoztatottsági tekintetében az Európai Unióban. 0,8% pontos visszaesést jelentett az előző időszakhoz képest az utolsó negyed év a tavaly. Ez egy kevesebb, mint 1%-os eltérés, ez statisztikában mutat valamit, de valójában ez jelent valamit a munkaerőpiacon?
A nagy, az általános képen sokat nem változtat. Amit látunk, hogy jelenleg a romániai munkaerőpiacon egyszerre jelentkezik az óvatosság, a bizonytalanság és az alkalmazkodásra való kényszer. Ugyanis egy romániai vállalkozónak jelenleg, romániai vállalkozó lábai alatt jelenleg minden mozog. Ugye a nyersanyagárak, a munkaerőpiac, az adó változások, tehát minden ingovány, és semmi se stabil, ami megkönnyítse a hosszabb távú tervezést. Ugye, mert azért, hogy egy vállalkozás ne véletlenszerűen működjen, tervezésre van szükség. De hát hogy tervezzen egy cégvezető, amikor este lefekszik egy nyersanyagárral, és reggel, amikor fel kell, az 50%-kal drágább. Úgyhogy ez az általános helyzet, és igen, hát a foglalkoztatási ráta tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy a lakosságból hány százalék áll munkában. Viszont ez Romániában megint egy kis csiszolásra szorul. Ugyanis, mint tudjuk, rengeteg román állampolgár dolgozik külföldön, ezek közül nagy részük többet-kevésbé szürke munkaviszonyban, tehát nem igazán bejelentett munkaviszonyban. Nagyon sokan vannak romániai lakosok, nem feltétlenül az adáskörzetünkből, de más távolabbi területeken, ahol egész egyszerűen nem dolgoznak, és különböző napi, alkalmi, napszámos munkákból élnek. Ezek nagy része jelenleg is nem bejelentett munkaviszony. Úgyhogy ezért mondom, egy picit csiszolásra szólul ez a statisztikai adat, de tény, hogy jelenleg Romániában, ha bár van munkaképes erő, munka mezejére beilleszthető személy, még mindig krónikus munkanélküliséggel szenved az ország.
Mi az oka ennek? Az alacsony bérek? Mert hogy sokat hallok sok embert itt Marosvásárhelyen is, hogy hát bizony minimálbéren dolgozik, ami ma kézben olyan 2500 lejt jelenthet, hát abból megélni nem könnyű manapság. De anélkül még nehezebb.
Igen, ugye mindig a bérezést kontextusba kell helyezni, a hatékonyság kontextusába, hogy mennyire tud hatékonyan működni az a vállalat. Sokszor nem feltétlenül a munkavállalónak, az alkalmazottnak a hibája az, hogy minimálbéren dolgozik, hanem van, amikor ez egy menedzsment, egy cégvezetési hiányosság is. Viszont tény, hogy a romániai munkaerő sok iparágban nem túl fejlett. És itt hiszem és vallom, hogy most isszuk meg a levét, most fizetjük az árát annak, hogy évtizedek óta Romániában nincsen egy megfelelő szakemberképzés, az oktatás szintje olyan, amilyen, és ez most visszaüt.
Igen, hogyan látja, hiszen kapcsolatban van cégekkel, mennyire jó a menedzsmentje egy vállalatnak ma Romániában, hiszen a szakemberképzés azt hiszem, hogy a menedzserekre is vonatkozik, hogy abban is hiány van, illetve még ami gondot jelent, véleményem szerint most azt mondja, hogy ebben a zavaros időszakban nem igazán lehet tervezni, de egyáltalán jellemző volt a román gazdaságra, a román cégekre az, hogy terveznek, hogy előre látnak 2-3-4-5 évet, és most nem a nagyon nagy vállalatokról beszélek, hanem a kis és közepes vállalatokról, hiszen gyakorlatilag nagy része, vagy egy része a vállalkozóknak, hát vagy belecsöppent a vállalkozásba, vagy kényszerből lett vállalkozó, tehát nem igazán tanulta azt, hogy ő most vállalkozó, nem tudatosan készült erre a vállalkozói szerepre. 90-ben jött egy rendszerváltozás, most ugye ott tartunk, hogy ez a generáció kifutóban van, és kellene, hogy jöjjön, vagy jön az új generáció, majd beszéljünk erről is, hogy látja az új generációt, de most nagyon sok kérdést tettem fel egyszerre. Szóval divat-e a tervezés, vagy volt-e divat a tervezés?
Igen, ugye esete adja. Romániában az elmúlt évtizedekben nagyon sok vállalkozó, úgymond ösztönösen lett vállalkozó. Azért, mert volt benne energia, volt benne egy bizonyítási vágy, volt egy célja, és akkor úgy érezte, hogy ő magánvállalkozóként sokkal többet tud bebizonyítani magának és a körülötte levő társadalomnak avval, hogy önerőből próbál vállalkozni. Aztán utána a fejlődés, a vállalatok fejlődésének történetében kezdnek elválni az utak. És azt látom, hogy azok a cégvezetők, akik tudatosították magukban, hogy az ő tudásuk fejlesztésére is szükség van, és elkezdtek fejlődni, és önszántukból menedzsment képzéseket, menedzsment tanfolyamokon vettek részt, személyzeti menedzsmentet tanultak, azok jelenleg sokkal jobban kezelik a vállalatjaikat, és több ilyen vállalatot ismerek, akik gyakorlatilag az oktatási rendszer hiányosságait felvállalták, és cégen belül képezik a munkatársaikat az új technológiákra, az új világra, az új gazdaságra.
Más lehetőségük nem is
más
nagyon van?
Más lehetőségük nincs is, viszont ez a vállalkozásnak azért egy óriási anyagi terhet jelent, mert ugye nem feltétlenül a vállalkozásnak lenne a dolga, hogy a munkatársak alapképzését biztosítsa. De sokszor a munkatársakat az alapoktól kell újraképezni, mert, mint mondtam az előbb, a szakemberképzés hiánya, illetve a klasszikus oktatási rendszernek a hiányát, ezt valahogy be kell pótolni. A világgazdaság és a technológiai sebessége az nem áll le azért, mert mi picit lassabban mozgunk.
Hogy történik meg a generációváltás vállalatokban? Látott már példát, hogy...
Igen, láttam sikeres példákat. Hogyha kimondottan családi vállalkozásokról beszélünk, ahol egyik generáció átadja a stafétabotot a következőnek, láttam sikeres példákat, láttam nagy csalódottságokat úgy az idősebb generáció, aki át szerette volna adni a gyerekeknek, mint a fiatalok körében, akik nem is akartak hallani arról, hogy a sikeres családi vállalkozást tovább vigyék, de itt megint az emberi értékek fontossága tevődik. Tehát az a szülő, aki úgy nevelte a gyerekét, hogy jó dolgozni, érdemes értéket létrehozni, és az élete cél, az élete részének tekintette azt a vállalkozást, a családi élete részének tekintette azt a vállalkozást, ott sikeres volt az évtizedek után létrejövő generációváltás. Viszont ott, ahol a vállalkozás egy örökös problémának, egy örökös családon belüli feszültségnek volt nyilvánítva, ott a gyerekek úgy nőttek fel, hogy köszönöm, abból nem kérek, mert onnan csak baj, veszekedés és cirkusz származik. És ez tulajdonképpen a cégek generációváltása egy több évtizedes dolog. De ott van a munkatársak generációváltása, ahol ugye azt mondanám, a szakemberek, amik létező szakemberek, klasszikus kétkezi munkás szakemberek, akik azért át kéne adjanak a szakma tudásából. Na itt van a nagy gond, hogy gyorsabb iramban mennek nyugdíjba, vagy halnak meg az öreg szakemberek, mint ahogy át tudnák adni informális úton a szakmát. Mert ugye szakiskolák nem léteznek.
Két SMS-ünk is van ebben a témában. Azt írja az egyik hallgató, jó napot kívánok. Megszorítások ellenére is dúl a fekete munka, főleg az építkezés terén, midőn másoknak a fizetésből hatalmas adókat vonnak le. Úgy nevezik magukat vállalkozók, de sehova semmiféle adót nem fizetnek. Ezt írja egy hallgató névtelenül. Ilona Zsanett pedig azt írja, jó napot kívánok, a romániai munkaerőpiacon a versenyszférában virágzik a feketén dolgoztatás, meg a végzettség és a tapasztalat figyelembevétele nélküli alacsony bérezés, nem beszélve a nyugdíjasok bejelentetlen foglalkoztatásáról. Kérdésem, hogy mindezeket ki vagy senki nem ellenőrzi?
Az idén elég fontos jogi szabályok léptek érvénybe, és ezek közül egy részük a fekete munkának a kiküszöbölését helyezték figyelembe. Itt például a fekete munkára való bírság megduplázódott. Tehát gyakorlatilag, hogyha az ellenőrök most elkapnak egy vállalatot, hogy törvényes papírok nélkül alkalmaz, akkor talán most már 40 ezer lej a büntetés. Hát az már nem kevés. Történnek jogszabályi módosítások ez ügyben, viszont igen, ez egy gond, és tehát vállalkozói szemszögből tekintve egy nagyon rossz konkurenciális csatát biztosít. Vannak vállalatok, akik befizetik az adójukat az utolsó lejét.
Nem kevés adót, ugye, és az állam
És nem tudnak versenyezni azokkal a vállalatokkal, akik gyakorlatilag a pénzügyi költség, a pénzügyi keretnek a 60%-át megsporolják az adók nem befizetésével.
Igen, viszont itt a munkavállalók felelőssége is fennáll, hiszen ugye sokszor tapasztaljuk azt, hogy hát jó fizetéssel vonultam nyugdíjba, és mégis a nyugdíjam minimális, mert pont emiatt, hogy bevállalta azt, hogy feketén dolgozik.
Így van.
Nagyobb fizetésért, valamivel nagyobb fizetésért.
Igen, tökéletesen igaza van, és itt ezen a téren ugyancsak az idéntől például egy új munka jogviszonyt nyilvántartó online rendszer működik az országban, ami, ahol gyakorlatilag egy munkavállaló leellenőrizheti önállóan, hogy a törvényes eljárások megtörténtek-e, és hogy ő törvényesen, vagy pedig munkaszerződés nélkül van alkalmazva. És ez persze ez be kell a mindennapokba, be kell ivódjon, és az emberek meg kell tanulják kezelni ezt az online applikációt, de az, hogyha megvan, akkor az már egy nagy segítség. És még csak egy dolgot szeretnék mondani, hogy jelenleg tervben van, hogy a 29 év alattiak, illetve az 50 év fölötti munkavállalóknak állami segítséget nyújt a állami segítséget kap a vállalat.
Mi jellemzi a hazai munkaerőpiacot, és mi várható a jövőben? Erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Szatmári Zsolt személyzeti szakértő. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Csongor vagyok. Sokszor örülnék agyagásul, hogyha a múltról beszélne, mert sokkal könnyebb lenne, és jobban tanítanánk a gyerekeket, de hát visszafelé nem tudunk haladni, csak előre nézünk. Az a szakember kifejezés nagyon meg van hívóval, tisztelt a kivételnek, nehogy megsütődjön a tisztelt meghívottja. Nagyon sok szakember lett ma. Emlékszek, édesapámban egy szerszámos ládával szétszette az autót darabokra. Darabokra. A szakember. Ő ott akkor voltak szakemberek, ezelőtt 40 évvel. Most az autószerelők is csak ilyen alkatrész cserélők. Tisztelet a kivételnek. Térjek rá a mai témára. Hát nagyon nehéz, minden időben nehéz volt a fiatalokról beszélni. Én tapasztalatból beszélek. Például nagyon friss az iskolában, például egy osztályközösségben most nem úgy van, hogy az első három tanulót díjazzuk, hanem ez a, nem tudom, globalista, vagy mindig a globalistát félek használni, mert mindenki megpecsétel az ilyen ellen, nem vagyok semmilyen ellenes, de mindenkit kell bátorítani, és például most az én gyerekemnek az osztályban olyan könyvet vesznek mindenkinek, akarnak venni mindenkinek az osztályba, amit én a gyerekeimnek óvodáskorában ettem. És meg sem mertem szólalni, hogy ne hozzam szégyenbe, vagy ne tűnjek én ki nagy zónak. Tehát még az, aki akar tanulni, most nem azért, mert az én gyerekem ott van az első három között, de mondjuk, hogy mi nem tudjuk, úgyse tudják a helyzetet, de mivel motiváljuk a gyerekeket, hogy szegény gyerek nehogy megsértődjön, mindenkinek kell egyformán adni, és az első három ne tűnjön ki se, bírnak vegyülve. Tehát már iskolával a motivációt a gyerekek kezéből kiveszik, nem beszélek a versenyekről. Nem alig kapnak már akik jelentkezik versenyre, mert mindig be van etetve, hogy a tanár a fekete, mert csak neki fizetésemelés kell. Nincs motiváció, és a legnagyobb hiba mindig oda térek, viszont szülő. Mert én mondom, én nekem több generációban vannak iskolában gyerekén, és nem mindenhol 90%, úgy védi a szülő a gyereket, úgy burokba hordja szerint, és akkor a lényeg az, hogy most minden tizedik ember szakember, most nem akarok kitérni különböző, akármilyen témába veszük, hát de olyan híg a leves, hogy már csak az, hogy betartsa a szavát, nem értem el a szakemberig, nehéz kapni. Nem tartom tovább a vonalat, tehát én nem vagyok fekete vagy derülátó, de szerintem ahogy vessük az ágyunkat, úgy is vannak kivételek, sok családban megvan adva, de már az a család, aki megadja a normálisat, az a kérdés, hogy kinek mi a normális. Az eredmények síralmasok.
Igen.
Minden jót kívánok, sok bölcsességet.
Köszönjük szépen, hogy ezeket elmondta. azt hiszem, hogy egyetérthetünk minden szavával, de mi a megoldás vajon? Mert valóban azt látjuk, hogy az oktatás felhígul, mindenki sok diplomás egyetemet végzett emberke akar lenni, közben nem veszük észre, hogy ma már egy jó szakember bőven többet keres, mint egy diplomás. Igaz, hogy nem üldögél egész nap az irodában, hanem dolgozik, de azért az önmaga ura, és hát jól tud élni, megenged egy jó életszínvonalat magának.
Igen, ahogy az adás elején mondtuk is, és ahogy a kedves hallgató is mondta, az otthoni eltöltött évek, a gyereknevelés, az nagyon sokat tesz alatba, ott megtörténik a különbség. És mindig eszembe jut, amikor erről a témáról kerül szó, hogy egy jó pár évvel ezelőtt egy közös projektben vettem részt a Gyulafehérvári Caritásszal, ahol hátrányos helyzetben levő gyerekeket próbáltunk pályaorientációs tanácsokkal ellátni. És az egyik marosvásárhelyi neves iskolában is részt vettem egy ilyen pályaorientációs órán, és megkérdeztem 12-eseket, hogy oké, hát mit dolgoztak eddig? Nagyon érdekes volt, azok, akik bármit is dolgoztak otthoni környezetben, felemelték a kezüket, és egy-két perc után belekapcsolódtak a beszélgetésbe, ötletekkel jöttek, véleményük volt, tehát látszott, hogy ott van már nekik az a kezdeti tapasztalat. Az egyik apukájának autószervize volt, és ott segédkezett az autójavításban, a másik a Marosvásárhelyi Smurnál a rohamentő egységnél volt önkéntes, a harmadik szeretett fényképezni, és elment ilyen különböző kisebb rendezvényekre fényképezni. Viszont a többieknek szükségük volt egy olyan 20-30 percre, hogy bekapcsolódjanak a beszélgetésbe, és ők is akkor próbáljanak hozzászólni. Tehát én ezért buzdítom a szülőket, hogy ne féljenek a gyerekeket különböző önkéntes munkákra, különböző nyári gyakorlatokra elküldeni. A gyereknek meg kell próbálni a különböző szakmákat. Kell tudja, hogy mi az, amit ő szeret csinálni. Ne egy egyetem plusz egy mesteri után 23-25 évesen kezdjen azon gondolkozni, hogy hú, hát akkor vajon mit kezdjek az életemmel? Az túl sok. Azoknak a gyerekeknek, akik 16-17 éves korukban kipróbálják magukat, már több mint 10 éves munkamezei tapasztalatuk van.
Igen. Hát meg most mondanám, hogy bátran tegyük oda szőnyeget porolni a gyermeket, de sajnos ezt nem szabad ma már Marosvásárhelyen, és azt hiszem, hogy sehol sem szőnyegeket porolni a tömbházak előtt, ahogy tettem én gyerekkoromban, és valóban azt hiszem, hogy a szülőkön múlik sok minden. Egyszerűen nem tesszük oda a gyerekeinket, mert azt figyeljük meg tínédzser gyerekeknél, vagy még kisebbeknél, hogy bizonyos korig mi neveljük a gyermekünket, de én azt látom, hogy utána már csak etetem a gyermekemet, mert a társadalom neveli, és én nem engedem ezt meg nyilván a társadalomnak, illetve részt veszek én is, amennyire tudok a nevelésben, de bizony sokszor emiatt konfliktusok vannak a családban, hogy a barátok kimennek, nekünk meg be kell csavarozni 3 csavart egy deszkába, mert én is meg akarom őket tanítani arra, hogy vigyék valamire az életben. Nem biztos, hogy sok diplomások lesznek, de mindenek előtt érezzék jól magukat, azt hiszem, abban, amit csinálnak. Azt írja István: kedves urak, az utóbbi 10 évben kialakult egy életvitel, a segélyből élés. Ez a réteg kedves a hatalomnak, mert a legirányíthatóbbak nálunk is, és szerte Európában milliók élnek így, István írja. Hát ez sajnos nem az elmúlt 10 év története, hanem annál sokkal régebbi történet, és... Igen, egyébként mit tapasztal ez? Mekkora veszélye van annak? Már említette itt néhány szóban, hogy mekkora veszélye annak, hogyha az emberek elfogadják azt, hogy hát segélyből élünk, annyi, amennyi, jól van ez így. Lehet őket, az ilyen embereket munkára bíztatni, munkavállalásra? vagy nem volt tapasztalata ilyen emberekkel, gondolom.
Hát, hogyha megengedi, akkor itt egy példával válaszolnák, hogy az a medve, amelyik az állatkertben él egy elég kevés időt, és utána, hogyha kiszabadítják a vadonba, nem biztos, hogy életképes.
Igen.
Úgyhogy tehát minden olyan jövedelem, olyan bevétel, olyan segély, aminek nincsen ellenértéke, az gyakorlatilag az értékteremtés ellen küzd. És úgy, ahogy ön is mondta, illetve a kedves hallgató is, tehát ez egész egyszerűen egy adott társadalmi rétegnek az irányítására használ, viszont pozitív gazdasági, társadalmi előnye nincs.
Igen, és ezért ilyen alacsony a foglalkoztatottság Romániában, európai szinten. Azt írja Réka SMS-ben, dolgoztam mentálisan sérült emberekkel, majd ültem irodában is. Az irodai munka sokkal megterhelőbb volt, mind a mellett, hogy egész nap ültem, tisztelettel Réka. Hát ezt valóban sokan tapasztaljuk, hogy ha dolgozunk, és főleg ha jókedvel dolgozunk, milyen hamar eltelik a nap. Ha meg kényszerítenek, hogy ott üljünk valahol, hát bizony nehezen telik.
Igen, és a kedves hölgy ezt nagyon jól látja. Mert ugye amikor dolgozunk, akkor belőlünk ugye valami kiáramlik, és mi hatással vagyunk a környezetünkre. Ugyanezt irodában is el lehet érni, viszont hogyha irodában nem érzünk vonzalmat az a munka iránt, az a szakma iránt, és vagy pedig a környezet olyan, hogy már alig várjuk, hogy eljöjjön a délután 4 óra, hogy elfussunk onnan, akkor bizony az szellemileg nagyon fárasztó, és ilyen ezek az esetek, amikor kialakul ez a kiégés, úgynevezett kiégés, mert nincs egy cél a munkában.
Igen. Mi jellemzi az informatikai szektort ma Romániában és a Székelyföldön? Sokan azt mondják, hogy hát a mesterséges intelligencia elterjedésével bizony bajba kerülhet az IT szektor, de akiben van innováció készség, az azért fog élni. Úgy hallottam informatikusoktól, hogy Kolozsváron volt egy visszaesés, de már kezd ez a piac magához térni, ezt ön is így tapasztalja, illetve Kolozsvár az egy külön világ, mondjuk azért el kell választani Marosvásárhelytől, vagy sajnos a még kisebb székelyföldi városoktól.
Igen, sajnos Kolozsvár, és nem csak Kolozsvár, Temesvár, Jassi, vannak azért technológiailag jóval előre haladottabb régiók, mint Székelyföld. Viszont igen, a világszínvonalon a számítástechnikai iparág komoly földrengéseken ment keresztül az utóbbi években. Leginkább a mesterséges intelligenciának köszönhetően. Ami a munkaerőpiaci rengéseket illeti, egy picit ketté választanám, és itt rátérnék a Kolozsvárra is. Ugye, vannak az óriás cégek, akik Romániában létrehoztak különböző fiók vállalatokat, és amire az egész kolozsvári számítástechnika, ipar, oktatás, egyetem és minden épült, és ami tulajdonképpen ezt az óriási bummot hozta. Viszont főleg a járvány időszak alatt, a COVID alatt ezek az óriás vállalatok egy elég intenzív toborzási, alkalmazási hullámba kezdtek. Most kiderült, hogy értelmetlenül és gazdaságilag ennek nem volt alapja. És hirtelen itt lett a mesterséges intelligencia, ami gyakorlatilag az úgynevezett juniorokat, tehát a kezdőket, de már a közép képességűeket is, a mediorokat is kiütötte. Mert ezek foglalkoztak olyan ismétlődő, repetitív, mechanikus munkával, amit a mesterséges intelligencia nagyon jól kezelt. és óriás számú elbocsátásokra is került sor, viszont most egy picit újra helyeződik az iparág. És azt mondanám, hogy a kezdeti meredek növekedés után most egy picit megpihent, leült egy padra a parkban, és most újra szerveződik. Szerintem egy jó irányba, mert most nagyon sok szakember olyan helyi romániai vállalatoknál helyezkedik el, akik nem csak egy nagy nemzetközi projektnek egy vékony szeletével foglalkoznak, anélkül, hogy tudnák, hogy az a szelet milyen termékbe, hova kerül be, hanem gyakorlatilag A-tól Z-ig szoftverfejlesztéssel. És hát nem kolozsvári, hanem egy marosvásárhelyi ügyfelem, aki ilyen kórházaknak gyártanak szoftvereket. Hát ők, náluk ez a hullám, ez nem létezett. Azért, mert ők startból, az elején nehezebben ment, de startból A-tól Z-ig fejlesztenek ki terméket, amit aztán meg kell marketingelni, értékesíteni kell, és ezért így úgymond átalakul a piac. De a technológia az a hullámon marad, a technológia lesz a fővezér, és hát nagyon buzdítom Kolozsváron kívüli, és ebben az esetben Székelyföld gazdaságát is, hogy a technológia fele próbáljon irányulni.
Igen, kell féltenünk állásainkat a mesterséges intelligenciától?
Most nem szakemberi válasz, de remélem, hogy nem. A helyzet az, hogy muszáj, tehát ez itt van, életünk része, kiküszöbölni nem tudjuk, és valahogy, ha bár nem éltem abban az időben, de gondolom, hogy valahogy így volt, amikor a belső égésű motorok megjelentek, és leváltották a szekeret, vagy tudom is én, amikor megjelentek az első számítógépek, és már nem írógéppel használt.
Megjelent a televízió, féltettük a rádiót,
igen,
és mi itt vagyunk.
Igen, tehát ez a mesterséges intelligenciát egy eszköznek kell tekinteni, ami megkönnyíti az ismétlődő munkát. Fejlődni fog, viszont nekünk embereknek ugyanúgy fejlődnünk kell. Az nagyon érdekes dolog, hogy már most, már Romániában új szakmák jelennek meg, amelyek egy éve, két évvel ezelőtt nem is léteznek, nem is hallottunk róluk, de most már ott vannak, most már szükség van rájuk, például ilyen mesterséges intelligencia tréner. Igen, mert azt a mesterséges intelligenciát, és főleg itt most vállalati környezetben gondolkozok, meg kell tanítani a vállalatnak a belső procedúráira. És a gazdaság átváltozik, egy ilyen időszakot élünk, azt mondanám, hogy hál' Istennek, hogy ilyen időszakokat élünk, amikor a technológia ilyen ütemben változik, na, de hát az ember meg kell tartsa a kontrollt, rajta kell tartsa a technológiát.
Vannak ma hiány szakmák Romániában?
Hát többi parágban lévő ügyfeleink megnyugtatására úgy kezdeném, hogy minden szakma hiány szakma, de picit komolyra fordítva a szót, azt mondanám, hogy jelenleg energetikai ipar, minden, ami energetika, főleg zöld energia, akkor a pénzügyi, könyvelői szakmák, habár ennek egy nagyon jó részét átveszi a mesterséges intelligencia, viszont egyre nagyobb igény van az adatoknak az elemzésére, és azoknak az embereknek, a nem szakértőknek való bemutatására, és talán harmadik helyen említeném meg a különböző technikával, mérnöki szakmákkal foglalkozó területeket. Tehát ott én úgy érzem, hogy jelenleg jelenleg Romániában mérnök, és most beszélek építőipari mérnökökről, beszélek, és technikusokról, tehát ugye az egész iparágról, vagy fémfeldolgozás, ugye ott is borzasztó iramban vezetődik be az automatizálás, viszont szükség van szakemberekre, akik ezt uralják.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Szatmári Zsolt személyzeti szakértő volt. Hát még beszélgethettünk volna egy másfél órát arról, hogy az oktatás miért nem követi ezeket az igényeket, de mai műsorunkban ennyi fért. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem.